A mai alkalommal egy új témára térünk át, és most nem azt fogjuk nézni, hogy hogyan kell hozni a döntéseket, hanem azt, hogy hogyan szoktuk hozni a döntéseket, azért, hogy ezekből tanuljunk. Mit lehet ezekből tanulni? Több különböző dolgot lehet tanulni ezekből. Az egyik az az, hogy milyen körülmények között szoktunk általában hibázni. Milyen körülmények között szoktunk rossz döntéseket hozni. És most nem csak arról van szó, hogy rossz döntéseket erkölcsi értelemben, hanem rossz döntéseket általában. Ez egy értelmes és nagyon tanulságos kérdés, föltenni azt a kérdést, hogy hogy szoktunk dönteni, és ez a döntési gyakorlat, ez mikor vezet szisztematikus hibára. Most azonban nem általánosan fogjuk ezt a kérdést vizsgálni, hanem speciálisan az erkölcsi döntéseinkkel kapcsolatban. Tehát azt fogjuk megnézni, hogy hogy döntünk a hétköznapi életbe, hogy lehet ezeket értelmesen látni, értelmesen modellezni, fogalmilag megragadni, és utána megnézzük, hogy ezek mikor, milyen körülmények között vezetnek szisztematikus hibára. Persze nem sokat csináltunk, ha csak ennyit tennénk, ami nekünk a legfontosabb célunk, hogy milyen következtetések adódnak mindenből, tehát a saját döntési gyakorlatunk tárgyalásából milyen következtetések adódnak arra nézve, hogy önöknek mérnökként és vezetőként mit kell csinálni. Mit kell csinálni? Az látszik, hogy ezek a döntési gyakorlataink valóban jól bejósolhatóan bizonyos körülmények között szisztematikus hibához vezetnek. Szisztematikus hibához. Ezeket az összefüggéseket, ezeket tehát kétféleképpen kell figyelembe venni. Ha megtudtuk, hogy mikor mi vezet szisztematikus hibához, akkor ebből két következtetés adódik. Mesterséges ez az elválasztás, de értsék a lényegét. Egyrészt tudnom kell, ha én most ilyen szituációban vagyok, akkor várhatóan rosszul fogok dönteni. Azért, mert ez egy olyan döntési helyzet, ahol szisztematikusan rosszul szoktunk dönteni. Várhatóan én is rosszul fogok dönteni. A második következésképpen ezzel valamit kezdenem kell, fel kell készülnöm erre a hibázási lehetőségre, és valamit kezdenem kell a szituáció megértési alapján, hogy kivédjem ezt a rossz döntést, és lehetőleg én ne hozzam meg. Ez az egyik mód, ahogy ezeket a tanulságokat fel kell használnunk. A második mód pedig az, hogyha vezetők vagyunk, és tudjuk, hogy bizonyos körülmények szisztematikusan rossz döntéshez vezetnek, akkor vezetőként az a felelősségünk nekünk, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amelyek minimalizálják ezt a szisztematikus hibát. Jó? Vezetőként tehát van egy plusz felelősség, nevezetesen meg kell határozni a szabályokat. Milyen játékszabályok szerint játszunk, és a vezetőnek úgy kell meghatározni a szabályokat, hogy ezek a játékszabályok minimalizálják a szisztematikus hibákat. Tehát kettős feladat van, kettős szerep van, és a kettős szerepre vonatkozó tanulságokat egyaránt le fogjuk vonni. A következő óra végén fogjuk összesíteni, vagy lehet, hogy az azt követően, bocsánat, fogjuk összesíteni, hogy melyek azok a tanulságok, amelyek önökre, mint vezetőkre vonatkoznak, hogy vezetőként hogy kell úgy kialakítani a játékszabályokat, hogy az ilyen típusú hibákat csökkentsük. A racionális döntésből indultunk ki, és a racionális döntést úgy használjuk, mint normát, mint viszonyítási pontot. A racionális döntés az, amelyik maximálisan figyelembe veszi az információkat, és maximálisan vagy optimálisan figyelembe veszi az erkölcsi szempontokat. Oké. A racionális döntés azonban nagyon nehéz, nagyon bonyolult, nagyon sok erőfeszítést igényel. Ritkán valósul meg azért, mert ha ilyen sok erőfeszítést igényel, akkor gyakran tévedünk benne, gyakran nincs idő, pénz, energia, hogy az összes információt összeszedjük, feldolgozzuk, levonjuk a tanulságot. Ugye nem lehet racionálisan dönteni abban, hogy mit veszünk fel ma reggel, mert hogyha racionálisan akarnánk dönteni, akkor még el se indultunk volna. Ezt nem lehet megcsinálni. Ehelyett ilyen egyszerű ökölszabályokat alkalmazunk. Tehát a racionális döntés ritkán valósul meg, és ritkán valósul meg azért, mert bonyolult és nehéz. És ennek következtében korlátozott racionális döntéseket szoktunk hozni. Tehát nem a legjobb autót keressük, hanem megkeressük az első olyan autót, ami a legfontosabb szempontoknak megfelel. Ha találunk három ilyen autót, akkor utána megkeressük azok közül az elsőt, amelyik a következő legfontosabb szempontnak megfelel. Tehát mondjuk, ahogy én csinálom az autóvásárlást, megnézem azt, hogy mi az én árkategóriának megfelelő autó, utána azt nézem meg, nekem az a legfontosabb, hogy melyiknek nagy a csomagtere, és melyik a nagy csomagterűek közül melyik a megbízható. És utána azt veszem. Jó? Nem hasonlítok én minden szempontot racionálisan össze, nem mérlegelek, nem is nagyon érdekel, haszonállatról van szó, haszonállatot e szempontok szerint vásárolok, és kész. Ez a korlátozott racionalitás egyik megnyilvánulási formája. Azonban a racionalitás nem csak ezért nem valósul meg, vagy a racionális döntés nem csak ezért nem valósul meg, hanem legfőképpen azért nem valósul meg, mert egyáltalán nem olyan döntési módszereket alkalmazunk, amelyek a racionális döntésre emlékeztetnek, nem ilyen mérlegeléseket, hanem ökölszabályokat alkalmazunk. Amikor döntünk, ökölszabályokat alkalmazunk, ezzel éljük az életünket. Ha úgy tetszik, automatikus üzemmódban vagyunk, robotpilóta üzemmódban vagyunk, nem gondolkodunk, egyszerű ökölszabályok alapján felismerjük, hogy a helyzet ilyen és ilyen, akkor tedd ezt és ezt. Ilyen egyszerű ökölszabályok vezetik az életünket. Ezek az ökölszabályok ezek általában jól működnek, kipróbáltak, be vannak húzalozva, észre se vesszük, hogy ilyen gondolkodási mechanizmusaink vannak. Mai nap például erre fogom fölhívni a figyelmet, hogy milyen gondolkodási mechanizmusok ezek az ökölszabályok. Milyen egyszerű rutin szabályok, ha ez és ez, akkor tedd ezt és ezt. Ilyen típusú ökölszabályokat alkalmazunk, és ezek a leggyakoribbak. Egyesek szerint ezek evolúciósan alakultak ki. Minket nem nagyon érdekel, az viszont érdekel, hogy nem nagyon látjuk őket. Nem tudjuk, nem tűnik föl, mint hogy nem látjuk a szemünket, nem látjuk ezeket az ökölszabályokat sem. Ezekkel gondolkozunk, de ezekre rálátásunk nagyon kevés van. Fontos, hogy lássuk ezeket az ökölszabályokat, mert ezek az ökölszabályok általában jók, bizonyos esetben azonban szisztematikus hibához vezetnek. És ezek nagyon jól bejósolhatók, ezek a szisztematikus hibák. Nagyon pontosan lehet tudni, ha ilyen és ilyen szituációt teremtünk, akkor rosszul fogunk dönteni. Nem csak erkölcsi értelemben, hanem általában hibások lesznek a döntéseink. Biztosan rosszul fogunk dönteni, ami azt jelenti, persze, hogy statisztikai valószínűsége óriási, hogy rosszul fogunk dönteni. Jó, tehát minket ez érdekel, hogy milyen körülmények között vezetnek ezek szisztematikus hibához, és ezekkel a körülményekkel hogy tudunk gazdálkodni majd. Ez a szisztematikus hiba tehát ezeknek az ökölszabályoknak köszönhető. Ahhoz, hogy megértsük ezeknek az ökölszabályoknak a működését, tudnunk kell, hogy kétféleképpen dolgozzuk fel az információt. Van a racionális, kritikai, szisztematikus feldolgozás, amely nagy tudatosságot, figyelmet igényel, ez a racionális döntés is, ezek közé tartozik. Módszer szerint jár el, például a racionális döntés módszere szerint adatokat gyűjt, értékel, elemez, részletel, mérlegel, stb. És ennek következtében persze lassú és sok erőfeszítést igényel. Ehhez képest van egy felületes, heurisztikus, intuitív, de az intuíció itt egy nagyon homályos hétköznapi értelemben szerepel, döntési eljárásunk. És ez a döntési eljárás ez egyben oldja meg a problémát, látom a helyzetet, erre ez a válaszom. Csak az éppen rendelkezésre álló információkkal kalkulál, heurisztikákat, ilyen ökölszabályokat használ, gyors és kevés erőfeszítéssel jár. Jó, ilyenek az etikai döntések pusztán a kötelesség etikai alapján, hogyha ismerjük ezeket a kötelességeket, ezeket mélyen magunkévá tettük, akkor ezek így működnek. Nem ölünk embert. Hiába lépett rá a lábamra, hiába nem engedett be a sorba előzés közben, vagy akármit csinált, nem öljük meg. Szokásos körülmények között legalábbis nem. Néha, mondjuk háború esetén talán igen, de az más, az nem a hétköznap. Jó, ezek ilyen egyszerű szabályok, ezek az ökölszabályok, ilyen egyszerű szabályok, a többségnek valószínűleg igaza van, ehhez igazodunk. Bóbiskolunk így órán, bóbiskolunk szemináriumon, és akkor megkérdez a tanár minket, és akkor körülnézünk, hogy mit gondolnak a többiek, körülbelül azt kell gondolni a dolgokról. Jó? Körülbelül elfogadjuk azt, hogy ugye van egy ZH, fogalmunk sincs a válaszról, körülnézünk, magunk körül mit írnak, ráhagyatkozunk. Van ilyen, hogy hallgass a szakértőre. Egy nagy ember megfelelő körülmények között azt mondja, hogy Egy egyetemi órán megfelelő körülmények között a professzor azt mondja, hogy akkor valószínűleg igaza van. Egyszerű ökölszabály. Ezt végig se gondoljuk, hanem ez szerint járunk el. Ami drága, az jó is. Ugye, hogyha fogalmunk sincs a dolgokról, és szeretnénk van ajándékot venni, és azért annyira nem nagyon érdekel itt a mérlegelés, de szeretnénk egy jó ajándékot venni az illetőnek, akinek vesszük, akkor választjuk a drágábbat. Ami drága, az jó is heurisztika alapján. Más kérdés, hogy ezt milyen induktív tapasztalatok tudják, vagy tudnák megerősíteni. Na, tehát ilyen heurisztikákkal dolgozunk, és ezek a heurisztikák, ezek segítenek minket a döntésben. Nézzük meg, hogy mik ezek a heurisztikák. Mik ezek pontosabban? Vagy milyen típusú heurisztikák számítanak nekünk az erkölcsi döntések szempontjából? Látnak egy feladatot. Meg tudják válaszolni a kérdést? Ki az, aki nem tudná megválaszolni a kérdést? Nem nehéz ez a kérdés. Ez egy egyszerű kérdés. Tudniuk kell, hogy copy-paste-tel készült a baloldali vonal a jobboldali egyikéből. Melyikéből készült copy-paste-tel? Melyik kollega úr? Melyik azonos a baloldali? Helyes. Nagyon precíz megfogalmazás volt. Innen a hármas. Valóban a hármas. Kollega úr, mit mondana? Ugyanazt. Lenne, aki mást mondana? Senki. El tudják képzelni, hogy hibáznak ebben a kérdésben? Ilyen körülmények között. Hát lehet hibázni, de nagyon kicsi a valószínűség. Valóban, hogyha ezt egyéni feladatként kiadjuk kísérleti személyeknek, akkor 99,9% pontossággal eltalálják az ilyen és hasonló feladatokban, vagyis amikor nem bóbiskolunk el a feladat közben, akkor a jó választ fogjuk mondani. El tudják képzelni, hogy mégis a rossz választ mondják? Pusztán azért, mert önök előtt 5-en a rossz választ mondták. Önök előtt 4-en a rossz választ mondták. Önök előtt 3-an a rossz választ mondták. El tudják képzelni, hogy pusztán ezért a rosszat fogják mondani? Tehát most látják ugye, hogy a 3-as vonal a megfelelő. Mi lenne, hogyha a kollega úr azt mondaná, hogy 2-es, kollega úr azt mondaná, hogy 2-es, kollega úr azt mondaná, hogy 2-es. Kollega úr vajon mit mondana? 3-ast, ugye? Ezt gondoljuk. És ebben elég jól meg is vagyunk győződve, hogy ez körülbelül így van. Na nézzük, hogy így van-e. Két nagyon-nagyon híres szociálpszichológiai kísérletet fogunk tárgyalni, az egyik az a mostani, a következőt meg a következő órán. Kollega urak, hölgyek, mondják nekem, hogy ki az, akinek nincs szüksége egy angol nyelvű videó fordítására. Tehát egy angol nyelvű videót megért angolul. Tegye fel a kezét az, aki egy angol nyelvű videót megért angolul. Legyen kedves. Jó, köszönöm szépen. És közben kérem, hogy figyeljék a kérdést. Tehát mit kérdeztem? Hogy aki megérti, azt tegye fel a kezét. Jó? Elraktároztak ezt? Aki megérti. Fontos lesz még a mai nap folyamat. Na, nézzük. Nézzük tehát, hogy ezt a kísérletet, amit itt látunk, először Solomon S. végezte el, és utána számosan végezték el a kísérletet. Nézzük. Akkor úgy fogunk eljárni, hogy közben egy-egy ponton megállítom, összegzem, hogy miről van szó, és megnézzük ilyen lépésekben, majd a végén megnézzük egybe a kísérletet, jó? Ilyen vonal hosszúság észlelési kísérletet csinált Solomon S. Persze csak látszólag csinálta ezt.
But an experiment is not a public opinion poll. It examines behavior under the pressure of social forces, as the experiment of Solomon Ash reveals.
The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer.
Tehát a kísérletvezető elmondja, hogy itt egy észlelési, vonalhosszúság észlelési feladat van, meg is mutatta ugyanazt az ábrát, mint amit itt láttunk, és az lesz a feladat, hogy ebben a sorrendben, ahogy ülnek az asztalnál, tehát a szemüveges bal oldalon, balról jobbra haladva, mindenki bemondja, hogy mi a megoldás, mi a válasz a kérdésre, vagyis a jobb oldali vonalak közül melyik azonos hosszúságú a bal oldalon adott vonallal. Valójában azonban az itt látható 6 emberből 5 a kísérletvezető beépített embere. Az első 4 pozícióba és a 6. pozícióba ülő ember. Kísérleti személy csak egy van, a fehér pólós. Csak a fehér pólós a kísérleti személy, az összes többi nem az. És azt fogjuk látni, hogy a kísérleti személy előtt ülők az első 3 kísérletnél, tehát amikor megmutatja a táblát, és megkérdezi, hogy melyik azonos hosszúságú, akkor az első 3 kérdésre jó választ fognak adni. Itt azt hiszem a első 2 kérdésre. A 3. kérdésre azonban rossz választ. Mindenki azt fogja mondani, hogy a 2-es, mintha az előző táblán lévő vonal hosszúságuknál 2-es lenne. Nézzük meg, hogy reagál erre a valódi kísérleti személy, az egyetlen, a fehér pólós.
Only one of the people in the group is a real subject, the 5th person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments.
2, 2, 2, 2, 3.
Ugye jól látszik, innen is jól látszik a helyes válasz. Nincs probléma ezzel.
But on the 3rd trial, something happens.
2.
Látják? Az 1-es, és helyette 2-es mondja az első 4 ember.
2.
Látták ezt a reakciót?
The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. Ash found subjects went along with the group on 37% of the...
Látták ezt a zavartságot? Erre így reagálunk. Mi történt? Azt mondták, hogy egyes, 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 egyes. És akkor mi is bemondtuk az egyest. Miközben látjuk. Van. Az a döbbenetes, hogy a válaszok több mint 1/3 nyilvánvalóan rossz. Miközben itt azt hittük, hogy nem lehet itt tévedni. Nem lehet tévedni. Nincs olyan, hogy itt nem tudjuk megállapítani. Hát nyilván elbóbiskolhatunk, elnézhetünk, tehát mindig lehet tévedni, de statisztikailag ez olyan kicsi, hogy gyakorlatilag figyelembe se kell venni. Ennek ellenére azt látjuk, hogy bemondjuk a rossz választ.
37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons.
One. One. They must be right. There are 4 of them and 1 of me.
One.
Ugye egy ilyen kísérlet után, pláne, hogyha ilyen döbbenetes eredmény jön ki, gondoljanak meg, ez döbbenetes ez az eredmény. Ez megdöbbentő, hogy ilyen van. Akkor megkérdezik utána a kísérleti alanyokat, hogy miért? Mi volt az érzése? Mi volt a benyomása? Miért tette azt, amit tett? Hogy látta ő belülről? És erre a kérdésre ez a kísérleti alany azt mondja, hogy azért, mert bizonyára igazuk volt. Hát ennyien egyformát mondanak, biztos igazuk van, és én tévedek. Nem lehet, hogy mindenki szembe jön az autópályán, jó? Egy idő után elgondolkodunk, hogy hát, ha mi mentünk a rossz irányba. Az nem lehet, hogy mindenki szembe jön. Ez a mechanizmus működött. Ez azonban csak az egyik mechanizmus. Nézzük a másikat.
This subject's feeling is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct.
One.
Látták ezt a reakciót? 1, 1, 1, 1, 2. Mit mondasz? Miközben ezeket az embereket, ezeket megkérték arra, hogy mondják azt ebben a körben, hogy egyes. De nem tanították meg nekik, hogy össze kell nézni. Ez teljesen spontán reakciója a kísérletbe beavatott kísérleti résztvevőknek, bocsánat. Nem a kísérlet. Itt csak a kék pulóveres a kísérleti személy. Tehát teljesen spontán reakció. Összenézzünk. Mi az? Mindenki egyes mondott, te meg kettest. Hogy van ez? Na, nézzük meg, milyen választ ad a következő körbe, és utána mivel magyarázza azt, hogy ő mégiscsak a rossz választ mondta?
Na.
1 2 2 2
I know they're wrong, but why should I make waves?
2
In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response.
Ugye, ő arról számol be, a következőkben is rossz választ adott. Miért adott rossz választ? Tudtam, hogy tévednek, mondja a kísérleti személy utólag. De minek kell nekem ez a konfliktus? Minek kell nekem ez a konfliktus? Mi volt az a konfliktus? Pusztán az, hogy ránézett mindenki. Mit mondasz? Ez volt a konfliktus. Ezzel képes volt a közösség kikényszeríteni, hogy ő is rossz választ adjon. Mondom még egyszer, emlékeztetek rá, nem tudják a kísérleti alanyok, hogy ők egyedül kísérleti alanyok, és nem tudják, hogy valójában nem vonalhosszúság észlelésről van szó, hanem társas befolyásról. Ő nem tudja. Neki az a feladata, hogy jól megítélje a vonalhosszúságokat. Azt mondja, amit gondol, amit helyesnek gondol. És ennek ellenére, ugye ezért kapja az ötöst, mert itt ötöst szoktak osztani az egyetemistáknak, ezért kapja az ötöst. Ennek ellenére a rossz választ mondja.
Two.
In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response.
Ugye, most egy kicsit módosítunk a kísérleten. Nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha a beépített emberek között van egy olyan, aki egyébként a helyeset mondja. Tehát négyen fognak előtte megnyilatkozni, a kísérleti személy a bordó pulóveres itt, most. Az első kettő rosszat mond, a harmadik jót mond, a negyedik megint rosszat mond, és akkor jön a kísérleti személy. Hogyan változik meg a viselkedése akkor, ha már van egy, aki jót mondott? Csak egyetlen egy.
One. Two.
Még arra is összenéznek, pedig azt tudták.
Two.
With a partner yielding drugs 25% of the critical trials compared to 37% without a partner.
Tehát, ugye, azt látjuk, hogy jelentősen csökken a konformitás, jelentősen kevesebbszer mondja be a konszenzuális, de rossz választ, pusztán azáltal, hogy volt valaki, aki szintén vállalta a konszenzuálistól eltérő választ. Aki képes volt ellentmondani az előtte megszólalóknak. És ha ketten vannak, akkor egy harmadára csökken a konformitás. Egy harmadára. És azt mondja, nagyon érdekes, hogy amikor megkérdezik, hogy miért mondta azokat a válaszokat, amiket mondott.
Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. The partnership variation.
Ugye azt tudjuk meg a kísérleti alanyoktól, hogy ő csak azért mondta a jó választ, mert látta, hogy az a jó válasz. Semmi befolyása nem volt arra, hogy ő mit mond, annak, hogy megelőzőleg valaki a jó választ mondta. Semmi befolyása. Ő egyszerűen látta. Ami nyilvánvalóan nem igaz. Nem igaz. Mert egyetlen egy dolgot változtattunk ebbe a kísérletbe. Jó okunk van feltételezni, hogy nagyon is komoly szerepe volt annak, statisztikailag mindenképpen, hogy valaki előttem már a jót mondta. És azt állítják ezek a kísérleti alanyok, hogy természetesen kellemes érzés volt, hogy más is a jót mondta, nem volt egyedül, de ez nem befolyásolta őt. Miközben látjuk az egymásra nézésekből, és látjuk a koalícióból, hogy milyen erős hatást gyakorolt rá, és tudjuk statisztikailag, hogy ez az egyetlen változtatott tényező, amire terhelhetjük azt a változást, hogy egy harmadára csökken a konformitás. A konform, konszenzuálisan rossz válasz egy harmadára csökkent. Csináljunk még egy változatot. Tessék meg.
The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with the group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. This is the strength of the normative factor.
Ugye, eddig azt láttuk, hogy két tényező befolyásolta a rossz válaszainkat. De két tényező motivált minket arra, hogy rossz választ adjunk. Az egyik tényező az volt, amit a fehér pólós említett, hogy biztosan igazuk van, és biztos én tévedek. Nem jöhet mindenki szembe az autópályán. Nyilván én megyek rossz irányba. A másik tényező pedig az volt, hogy amit a kék pólós említett, hogy miért kell nekem, miért keressem a bajt? Tudtam, hogy tévednek, de nem kell nekem az az egymásra nézés, nem kell nekem az a más, nem kell nekem az az elítélő pillantás, amit a csoporttól kapok akkor, hogyha a tőlük eltérő választ adom. Az első típusú konformitást, azt információs, kognitív vagy valódi konformitásnak nevezzük. Tehát amikor meggyőződéses konformitásnak nevezzük, amikor meggyőződésből tartunk a csoporttal. Mert azt gondoljuk, hogy neki igaza van, és ez alapján azt tesszük meggyőződésünkké, amit a csoport gondol. A másik a normatív, viselkedéses vagy látszólagos konformitás, amikor azért tartunk a csoporttal, és azért mondjuk be a rossz választ, mert úgy gondoljuk, hogy nem kell nekünk az a fajta az elítélő magatartás, amit a csoport gyakorol akkor, hogyha mi a konszenzuálistól eltérő, vagy a csoportétól eltérő véleményt fogalmazzuk meg. Hogy lehet kiszűrni, hogy mi a csoportkényszer, a csoport nyomásból adódó normatív konformitás, és mi a csoport megismerése való támaszkodásból adódó meggyőződéses konformitás. Es kitalált egy következő variációt, és az a variáció, azt mondják a fehér pólósnak, aki most bejött, hogy azért, mert késve érkezett, természetesen úgy szervezték a kísérletet, hogy ő késve érkezzen, azért, mert késve érkezett, azért ő írásban fog válaszolni, míg a többiek mondják a válaszaikat. Tehát azt olyan helyzetet teremtünk, hogy a kísérleti személy pontosan ugyanannyi félrevezető információval találkozzon, viszont ne kelljen kimondania a saját válaszát, és ezért ne kelljen szembesülni a csoport elítélő magatartásával. Így kiszűrhetjük, az a feltételezés, kiszűrhetjük a normatív konformitást, a viselkedéses vagy látszólagos konformitást, mert hogy ugye nem kell kimondania, a csoport nem fogja megtudni, hogy mit írt a válaszai során.
Shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group.
One.
And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by 2/3.
Megint egy harmadára csökkent
durván a konformitás. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence.
Tehát, hogyha írásba kell válaszolni, nem kell megnyilatkozni, következésképpen a csoport elítélő magatartásával nem kell szembesülni, nem lehet szembesülni, akkor egy harmadával csökken a konformitás. Egy harmadával csökken. Kollégák, hadd összegezzem egy más bontásba az eredményeket. Tehát S kísérlete azt mondja, hogy 5 és 8 beavatott között végezték el ezt a kísérletet különböző változatokban. Az derült ki egyébként, hogy 3 is elég. Ha 3-an azt mondják, hogy 2-es, akkor már majdnem ugyanolyan gyakorisággal fogjuk mi is a 2-est mondani, mintha 5-en vagy 8-an mondták elő, 7-en mondták előttünk a 2-est. Jó? Itt van egy enyhe emelkedés a rossz válaszokba, de nagyon enyhe az emelkedés, majdnem ugyanannyi. Tehát 3 már elég. Nagyon durván. És azt tapasztaltuk, hogy ha ilyen felállás van, akkor a kísérleti személyek, ha 7 beavatott van, akkor kísérletik, személyek 75%-a, kísérleti személyek 75%-a legalább egyszer bemondja a rossz választ. Tehát itt a teremben ülők 3/4-e legalább egyszer bemondanánk a rossz választ. Legalább egyszer. Mi több? Összesen 15 sorozat van. Az első háromban mindenki a jót mondja, tehát valójában 12 tényleges kísérleti helyzet van. A 12 tényleges kísérleti helyzetből 50%-uk legalább 6-szor, tehát 50%-os gyakorisággal ismételte a rossz választ. Legalább 6-szor. Kollégák, ezen álljunk meg egy picit és gondolkodjunk el. Ezelőtt 5 perccel még senki nem hitte azt, hogy pusztán azért, mert 3-an a rossz választ mondják, vagy 5-en a rossz választ mondják előtte, ő is be fogja mondani a rossz választ. Senki nem hitte azt. Most az derül ki, hogy közülünk összesen 25% lenne olyan, aki nem mondaná be a rossz választ. 25%. És ha belegondolnak, nem az szorul magyarázatra, hogy az a 25% mit és miért tesz, hanem az szorul magyarázatra, hogy egyetlen egy is van közöttünk, aki bemondaná rossz választ egy ilyen szituációban. Csak egyetlen egy van közöttünk. Az is magyarázatot igényelne, nem is kicsi erőfeszítéssel. Mert ez egy döbbenetes dolog. Gondolják-e, hogy milyen szituációban történik mindez? Egy. Olyan kérdésről van szó, amiben egyénileg soha nem hibázunk gyakorlatilag. Soha. Soha. Van az, amikor elbóbiskolunk, említettük, de nem feladat. Nem feladat, nem jelent semmiféle megismerésbeli problémát. A legegyszerűbb megismerési szituációról van tehát szó, ahol könnyen el lehet dönteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Kettő. Vannak tények, amelyekhez képest el lehet dönteni, hogy mi a helyes és helytelen. Ráadásul ott van az órunk előtt a tény. Kimehetnénk és megnézhetnénk, hogy nézzétek már meg, hát ez a vonal, ez ekkora, vagy oda teszek egy papírt, egy ceruzát, akármit. De nem megy ki az ember, hanem azt mondja, hogy kettes. Harmadik sajátossága a szituációnak. Nem egy munkai környezetben vagyunk, ahol a munkatársaink megítélése, az összenézés, a munkatársaink megítélése múlik azon, hogy mi mit mondunk. Hogy a főnök ez alapján osztja a bónuszt. Nem egy ilyen helyzetben vagyunk, hanem csak egyszerűen egyetemisták vagyunk Stanfordban. Világos? Méghozzá milyen egyetemisták? Az amerikai felső középosztályhoz tartozó elit egyetemisták vagyunk. A nonkonformizmus, az egyéniség, az individualitás leghatározottabb képviselői vagyunk. És amikor ezek vagyunk, akkor 75%-unk bemondja a rossz választ. Érték? Képzeljék el, hogy változik ez az egész, amikor egy bizonytalan erkölcsi megítélési helyzetről van szó, vagy akár csak egy szakmai döntésről. A szakmai döntések nem feketék vagy fehérek, ott nem lehet oda menni és lemérni a vonalakat, hogy nézd már meg, hát ezek nem a kettes, hanem a hármas az azonos a baloldalival. Nem lehet ilyet csinálni, akkor mennyire bizonytalanodunk el ilyen kérdésekben. Akkor mennyire. Amikor a főnökünk ránk vonatkozó ítélete múlik ezen. Amikor a munkatársainknak az elfogadása múlik ezen. Tehát, hogy elfogadnak-e minket a munkatársaink. Amikor a bónuszunk múlik ezen. Amikor a szakmai megítélésünk múlik ezen. El tudják ezt képzelni? Ugye akkor nem 75%-ra kell számítani. Nagy valószínűség ez 100-ra. 100-ra. Ezt a kísérletet nagyon sokszor elvégezték, nagyon sok különböző helyzetben elvégezték, nagyon sok különböző kultúrában elvégezték. És az látszik, hogy, amit említettem, a létszámmal kicsit emelkedik, és aztán 7-8 körül megáll, és utána már észrevehetetlen az emelkedés. Tehát, hogyha többen mondják előttünk, 3 kell hozzá, az körülbelül már a rossz válaszokat generálja. Az látszik, hogy nem függ kultúrától, nagyon kevéssé függ kultúrától. Az észak-amerikai individualista kultúrában valamivel kevesebb, mint egy ázsiai kultúrában, de nem lényegesen kevesebb. Nincsenek nagy különbségek, nincsenek meghökkentő különbségek. És persze már az a kérdés sem úgy merül föl, hogy miért ott több, hanem miért van egyáltalán itt. Miért van egyáltalán itt? hogy érezzék ennek az egésznek a súlyát, történetileg ez a kísérlet ez arra szolgált, hogy megcáfoljon egy korábbi teóriát. Egy korábbi teóriát, amely arra épült, hogy embereknek meg kellett becsülniük egy illúzió mértékét. Egy Sheriff nevezető kutató vizsgálta az autokinetikus illúziót. Az autokinetikus illúzió az a jelenség, hogyha egy sötét szobában ülünk, és vetítenek nekünk egy pontot a falra, egy fénypontot a falra, az a pont az ugyan áll, de mi egy idő után úgy kezdjük látni, hogy mozog. Ha teljesen sötét a szoba, akkor úgy kezdjük látni, hogy mozog, méghozzá egy körpályán mozog. És állítólag ennek az illúziónak az a magyarázata, hogy nincsenek viszonyítási pontjaink, és ezért az álló fénypontot a sötét szobában, és ezért az álló fénypontot is mozgónak látjuk. Oké. Okay. Azt tapasztalta ez a Sheriff nevezető kutató, hogy mikor az embereket beültetik a sötét szobába, hogy egyszerűbb legyen a kísérlet, ugye több embert ültetnek be, és a sötét szobában legegyszerűbben úgy lehet nyilatkozni a mozgás mértékéről, hogyha mindenki bemondja, hogy mekkora pályán, körpályán látja mozogni a fénypontot. És azt tapasztalta, hogy elkezdik mondani az emberek, és azt mondja az egyik 15 centi körülbelül a körnek az átmérője, ami mozog, a másik azt mondja 20, a harmadik azt mondja 25. Mint hogy ez egy kicsit változik időben, tehát egyszer állni látjuk, aztán elkezdjük látni mozogni, azt akarta vizsgálni Sheriff, hogy hogyan áll be ez a jelenség, és ezért újra és újra megkérdezte őket. És azt tapasztalta, hogy a következő körben már azt mondják 17 centi, 21 centi, 23 centi. És a végén szép lassan megegyeznek abban, hogy mekkora pályán mozog a fénypont. Azt gondolta, egyébként, mint látjuk nagyon helyesen, hogy az emberek befolyásolják egymást, miközben hangosan nyilatkoznak arról, hogy milyenek látják az illúziót. És ezért állapodnak meg ebben. Tehát itt egy társas hatás is érvényesül a puszta megfigyelés mellett. Azt mondta Ash, jó, hát ha illúzióról van szó, úgysem mozog a pont, akkor könnyű megállapodni abban, hogy mekkora pályán mozog. Tehát, hogyha az egész egy tévedésen alapul, akkor nincs tétje, nincs mihez viszonyítani, akkor könnyen megállapodunk, akkor csak a befolyásolás van. De ha lesz tétje, ha látjuk a tényeket, és a tényeket kell megítélni világosan, akkor ilyen probléma nem merül föl. Hát dehogy nem. A legegyszerűbb kognitív feladatban is felmerül ilyen probléma. A létező legprimitívebb kognitív feladatban is felmerül ez. Ez a megdöbbentő dolog, és ez az, ami, hát talán nem túlzás az a fogalmazás, megváltoztatja az emberekről alkotott képünket, a magunkról alkotott képünket. Nem igaz az, hogy hiszem, ha látom. Nem igaz az, hogy én látom a dolgokat, és mindenki a saját szemével lát. Nem individuálisan látunk, és még kevésbé csinálunk bármi mást individuálisan. Mindig mindent áthat a társas befolyás. És ez a társas befolyás olyan erős, hogy nem hiszünk a szemünknek, hogy a közösség felülírja azt, amit nyilvánvalóan látunk. Felül képes írni azt, amit nyilvánvalóan látunk. Természetesen még erősebb ez a befolyás, amikor nem nyilvánvalóan látható az, amiről nyilatkozni kell. Sokkal erősebb ez a befolyás. Jó, azt lehet látni, hogy a konformitási hajlamot megváltoztatja az, hogyha van egy ember, aki nem ért egyet a többiekkel. Tehát, hogyha nem pusztán arról van szó, hogy háromnak egyet kell értenie, hanem mindenkinek egyet kell értenie előttem, és akkor három is elég. De lehetnek azok tizen is, akik előttem szólnak, ha azok közül egy nem ért egyet, hiába ért egyet a másik kilenc. Jelentősen csökkenni fog a konformitási hajlam, durván egy harmadára csökken. Tehát három egybehangzó erősebb, mint hét egybehangzó és egy eltérő. Ebben egy nagyon fontos következtetés adódik, nevezetesen az, hogy az ördög ügyvédjére kell támaszkodnunk. Jó, beszéltünk kétfajta konformitásfajtáról, a meggyőződéses konformitásról, különböző elnevezések vannak itt, amikor azért mondom azt, amit a többiek mondtak, Tehát azért adok konform választ, mert úgy gondolom, hogy a többségnek biztos igaza van, itt ez a heurisztika működik, a többségnek biztos igaza van, és van a viselkedéses konformitás, amikor azért adok ilyen választ, mert úgy gondolom, hogy nem kell nekem a többséggel szembeni konfliktus. Nem kell az az összenézés, amit láttunk. Többséggel nem érdemes vitatkozni, ez a válasz. Azt kell látni, hogy bármelyikről is van szó, az erkölcsi döntések, társas döntések, és mert hogyha én azt gondolom, hogy magam már úgy is azt gondolja, hogy, akkor ez önmagában képes befolyásolni az én állásfoglalásomat, akár azt hiszem, hogy magának igaza van, akár azt hiszem, hogy magának nincs igaza, de nem akarok magukkal vitatkozni. Jó? Ebből egy nagyon fontos tanulság van, hogy a kisebbségi befolyást úgy lehet tehát megtörni, hogyha van legalább két ember, azaz legalább egy azon kívül, aki tudja a választ, és ez a kisebbség, ez konzisztens. Ebből adódik az ördög ügyvédjének a szerepe, mert a konformitási kísérlet azt mutatja, hogy ha van egy, aki már nem a konszenzuális rossz választ mondja, akkor jelentősen csökken a konszenzuális rossz választ mondó, vagy a többségi rossz választ mondók aránya. Vagyis az ördög ügyvédje nem azért kell, az az ember tehát, aki mindent kritizál, aki mindig megpróbálja a problémákat megtalálni a javaslatokban, nem azért kell nekünk, hogy nála legyen az igazság, hanem csak azért kell, hogy legyen kihez csatlakoznia annak, akinél az igazság van, ha a többség téved. Világos ez? Nézzük meg még egyszer ezt a kísérletet. Kollégák, most gondolják végig, hogy mit vártunk ezelőtt egy fél órával, ezelőtt egy órával lassan, 3-4 órával. Mit vártunk? Mit gondoltunk magunkról? És mit kell ezután gondolni magunkról? Nem lehet ugyanúgy gondolkodni a világról, miután tudják ezt a kísérletet. Nem lehet ugyanúgy gondolkodni. Más emberek vagyunk, mint amit eddig gondoltunk. És ebből persze csak az látszik, hogy nem vagyunk transzparensek saját magunk számára, amit most már nem is először említek. Itt is az látszik, és a magyarázatokban is az látszik, hogy nem tudjuk, hogy miért csináljuk, nem tudjuk megmondani, de kívülről nagyon jól látszik, hogy miért csináljuk. Kívülről nagyon jól látszik, hogy mi az ördög ügyvédjének a szerepe, miközben a résztvevő azt mondja, hogy ennek nem volt szerepe semmi abban, hogy ő a jó válaszokat adta, vagy a rosszokat.
But an experiment is not a public opinion poll. It examines behavior under the pressure of social forces, as the experiment of Solomon Ash reveals.
The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer.
Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments.
Two. Three.
But on the third trial, something happens.
Two.
The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence.
One.
Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. One. But he found through interviews One. That they went along with the group for different reasons.
One.
They must be right. There are four of them and one of me.
One.
This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct.
One.
I know they're wrong, but why should I make waves?
Two.
In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response.
Two.
Tehát az elsőben meggyőzték, a másodikban pedig legyőzték
a kísérleti
személyt. De ez a mi döntéseink szempontjából nem lényeges különbség. Attól rossz lesz a döntésnek. Mert attól még ő is azt mondta, hogy kettes.
Who also gives the correct response.
One. Two.
With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with a group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group.
One.
And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by 2/3. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence.
Tehát most ugye a konformitás hatását néztük meg. Nézzünk meg még néhány ilyen hatást, amelyek fontosak az erkölcsi döntések szempontjából. Tessék megnézni ezt a táblázatot. Bocsánat a rossz minőségért. Ez a táblázat ez azt mondja, hogy a lakosság hány százaléka járul hozzá ahhoz, hogy rendkívüli esetben, vagyis halála esetén, szerv donorként hozzájáruljon mások meggyógyításához. Vagyis hányan engedélyezik, hogy a szerveiket baleseti halál esetén, vagy egyéb más rendkívüli halál esetén, gyors halál esetén, mások gyógyításához felhasználják. És az a megdöbbentő helyzet, hogy Dániában nem egész 10%, Hollandiában évek, sőt lassan évtizedek óta tartó kampány esetében következményeként nem egészen 28%, a szervdonorok aránya, még Magyarországon 99,3%, ha jól látom. Mivel magyarázzuk ezt? A közismerten nem törődöm dánok, akiknek semmiféle társas felelősségük nincs, azok persze nem ajánlják fel a szerveiket. Mi, akik foglalkozunk azzal, hogy a mások jóléte fontos számunkra, és ezért felajánljuk a szerveinket, és ugyanígy vannak a hollandok, a lengyelek, a belgák, az osztrákok, franciák, mind így vannak. Tehát vannak a közösséggel szemben illojális, a többieket megvető, önkénnyel kezelők, és ezek között a dánok és a hollandok vezetnek, jelen még a németek is ott vannak, meg az angolok, akikben egy csepp közösségi felelősségérzet nincs, és vannak a közösség iránt igazán felelős és elkötelezett országok. Valószerű ez? Hihető ez maguk számára? Ez nagyon-nagyon nem tűnik valószínűnek, ez a magyarázat. Mi a magyarázat hát? Ugye annyira nem tűnik valószínűnek, a második világháború tapasztalatai alapján, ugye amit lehet egy ilyen helyzetben tapasztalatnak nevezni, de mégis lehet. A dánoknál Meghökkentően gyakori volt az, hogy az elhurcolt zsidóknak a földjét művelték a szomszédok, megőrizték a javaikat, és amikor visszajöttek, kevesen, de ha visszajöttek, akkor ott folytathatták majdnem, ahol abba hagyták. Meghökkentő szolidaritás. Olyan körülmények között, amikor ezt a német megszállók egyáltalán nem díjazták természetesen. De ahelyett, hogy följelentették volna a szomszédjukba élő zsidót, hogy elhurcolják, és ezért a lakásukból, már a szomszéd lakásából el tudják hozni a javaikat, ami Magyarországon történt, ahelyett ezt csinálták. Ugye nem tűnik nagyon plasztikusnak ezután azt mondani, hogy hát ugye nálunk van közösségi érzés, náluk meg nincs közösségi érzés. Mi a magyarázat? És akkor találunk egyetlen tényezőt, ami önmagában, statisztikai és kimutathatóan megmagyarázza az egészet. És az egy különbség van ezek között az országok között, hogy a kék oszloppal jelölteknél a törvény által adott alapértelmezés az, hogy mindenki szerv donor, amíg le nem mond róla, míg a sárga oszloppal jelölteknél senki se szerv donor, amíg föl nem ajánlja. Vagyis a különbség pusztán az, mindenütt ugyanazt lehet csinálni, logikailag teljesen ekvivalens a két helyzet. Semmi különbség a jogi szabályozásban, én értelemben logikailag ekvivalensek a jogi szabályozások, de az egyikben az alapértelmezett az, hogy szervdonor, a másikban az alapértelmezett az, hogy nem szervdonor. És 27%-ra sikerült föltornászni Hollandiába hosszú-hosszú évek kampánya után az, hogy az emberek elmenjenek, vegyék a fáradtságot, és külön nyilatkozzanak, méghozzá jogilag érvényes nyilatkozatot téve, arról, hogy ők fel akarják ajánlani a szerveiket. Fantasztikus szolidaritás. Tehát nem a szolidaritás hiányáról van szó, hanem az alapértelmezésről. Mi a default? A kitöltési kérdőjében mi a default? Mi az, ami eleve be van x-elve? És azt látjuk, hogy minden olyan esetben, amikor nincs nagyon szoros érdek, nagyon komoly motiváció, közvetlen motiváció, tehát nem a gyerekemnek az egészségét kellene segítenem azzal, hogy felajánlom az egyik vesémet, akkor az alapértelmezés meghatározza a csoport viselkedését. Méghozzá ilyen döbbenetes mértékben. Egyszerűen döbbenetes mértékben meghatározza. Tehát ez az egyszerű heurisztika válasz az alapértelmezettet. Ezt csinálják egyébként az internetes reklámok, ezt csinálják az összes bejelentkezési felületek, ahol amikor valamit, a telepítések, az összes telepítés, amikor valamit kell csinálni, és akkor mindent be vannak x-elve, hogy kérek tájékoztatást a frissítésről, kérek tájékoztatást az új termékekről, stb. És pusztán az, hogy ott be van x-elve, és nem nekünk kell be-x-elni, és nem az az alapértelmezés, hogy nincs be-x-elve, ez döbbenetesen megváltoztatja a találati arányokat. Ez egy borzasztó erős internetes reklámfogás is egyben. De minket persze nem ez az oldala érdekel. Jó. Hasonló torzítás van, mint az alapértelmezett, nem alapértelmezett. Tehát mihez kell valamit csinálni? Ez egy óriási erő, miközben összesen csak x-elni kell valamit. Akkor is óriási erő. Hasonló a cselekvés mulasztás torzítása. Ugye egy cselekedet végrehajtása, és a cselekedettől való szándékos tartózkodás az teljesen szimmetrikus, az ugyanúgy cselekvés valójában. De nem ugyanúgy ítéljük meg. Azt látjuk, hogy a cselekedetet, ha végrehajtunk és nem jön be, akkor a sokkal nagyobb bosszúság és felháborodás, mint hogyha nem hajtunk végre valamit, és az nem jön be. Tehát az nem jön be, hogy nem hajtottuk végre. Ennek az aszimmetriának egyik megnyilvánulása, hogy ha ott állok a parton, a Dunaparton, és látom, hogy valaki fuldoklik, és nem húzom ki, akkor azért engem nem fognak megbüntetni. Ha ugyanakkor belököm, azért nyilvánvalóan meg fognak büntetni. Természetesen a szituáció nem teljesen analóg a büntetőjogi értelemben a két szituáció, nem teljesen analóg, nem akarom én azt mondani, de lássuk a különbséget, és az, hogy valaki valamit nem csinál, azt még a közösség és a büntető jog megítélése is enyhébbnek tekinti, mint az, hogy valaki valamit csinál. Pedig szándékosan nem ugrom be természetesen ugyanúgy, mint ahogy esetleg szándékosan lököm be. Érezzük, hogy ennek a hatása, ha jól van kitalálva a helyzet, lehet ugyanaz, miközben a megítélése teljesen más. Ugyanígy van a nem kötelező védőoltásoknál, kollégák. A nem kötelező védőoltásnál sokkal veszélyesebbnek érezzük azt a helyzetet, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk egy madárinfluenza ellen, mondjuk egy sertésinfluenza ellen, H1N1, egy gyermekkori fertőző betegség ellen beoltatjuk magunkat, vagy a gyermekünket, és annak vannak szövődményei. Ez sokkal nagyobb csapásnak érezzük, mint hogy nem oltatjuk be magunkat, és ennek következtében halunk meg. Oké? Az eredmény ugyanaz, de ennek ellenére sokkal nagyobb csapásnak érezzük, amíg egyáltalán tudjuk érezni. Jó. Hadd meséljek el röviden egy történetet, egy megdöbbentő történetet, amely mind a kettőt mutatja, az alapértelmezett hatalmát és a cselekvés, mulasztás, torzítás hatalmát. A 101. tartalékos rendőrzászlóajról van szó, német tartalékos rendőrzászlóaj, akinek katonai rendőri tevékenysége volt a II. Világháború alatt Lengyelországban. Egészen 42. 7. hó 13-áig szokásos katonai rendészeti feladatokat láttak el, biztosították az utat, hogy előre tudjon menni a harcoló alakulat, az utánpótlás, biztosították a rendet, közigazgatást támogatták, stb. Semmi rendkívüli nem történt. És akkor 1942. 7. hó 13-án hajnalban egy rendkívüli esemény történt. Előző nap este érkezett a parancs Wilhelm Trapp őrnagyhoz, aki az egység parancsnoka volt, hogy másnap be kell vonulnia ennek a rendőrzászlóajnak, mint egy 800 ember. Be kell vonulnia Józsefóba, és ott a munkára képes zsidókat, azokat össze kell szedni, össze kell gyűjteni, és el kell küldeni munkatáborba, azt hiszem Auschwitzba, deportálni kell őket. A munkára alkalmatlan zsidókat, gyerekeket és nőket, azokat pedig helyszínen le kell lőni. Ekkor már két éve együtt volt ez a másfél éve együtt volt ez az alegység, ha jól emlékszem. És az egység számára kiderült, hogy ez a Wilhelm Trapp, ez egy kitűnő parancsnok, és ez egy kitűnő ember. Aki úgy viselkedik, és olyan módon viszonyul a katonáihoz, ami elvárható egy egység parancsnokától. És hogy mennyire normális ember volt, legalábbis ezt kell mondanunk, hogy normális ember volt, az látszik abból is, hogy amikor megkapta ezt a parancsot, akkor őszintén megrendült. Őszintén megrendült, és ez a megrendültség, ez látszott rajta hajnalban az eligazítás során, amikor az embereit eligazította arról, hogy mi a parancs, kiadta nekik a parancsot, és hogy hogyan fognak eljárni. Arról számolnak be a szemtanúk, hogy egy megdöbbent és saját magával és a parancsa őszintén vitkózó parancsnokot láttak, aki beszélt hozzájuk. Ugye itt nagyon sok szemtanú van, majd 800 szemtanú van, és ezt alaposan vizsgálták a háború után a katonai és a büntetőhatóságok, mint háborús bűncselekményt, ami utána történt, és alaposan vizsgálta egy történész. Olyan alaposan, hogy minden egyes tagnak, a rendőrzászlóhely minden egyes tagjának a személyes élettörténetét, a családjától, a születésétől kezdődően, egészen a bevonulásáig, illetve egészen eddig a napig, majd azt követően egészen a háborús büntető ügy lezárultáig követte. Teljes képünk van az összes emberről, amit egy történész összeállíthat. És az látszik, hogy ezek teljesen normális emberek voltak, és mint normális emberek álltak ott az eligazítás alatt. És hogy mennyire normális volt Trapp, az abból látszik, hogy hogyan adta ki a parancsot. Nem csak, hogy őszintén megrendült, hogy nekik egy ilyen parancsot kell végrehajtani, bármint katona tudta, hogy a parancsal nem lehet vitatkozni, hanem, és most döbbenjenek meg, felajánlotta a katonáknak azt, hogyha úgy érzik, hogy nem tudják végrehajtani a parancsot, akkor álljanak ki, és nem lesz bántódásuk. És akkor ott maradhatnak a szállásterületükön, és nem kell bevonulniuk Józsefóba, és nem kell ezt a parancsot végrehajtani. Tehát azt, amit ő nem tehetett meg parancsnokként, nevezetesen, hogy nem hajtja végre a parancsot, azt felajánlotta a katonáinak. És ráadásul azt is lehet tudni, hogy a katonák körében népszerű parancsnok valószínűleg hihetőnek is tűnt számukra. Arról számolnak be ugyanis a szemtanúk, hogy körülbelül egy tucat ember tényleg ki is lépett, és tényleg nem lett bántódása. És most döbbenjünk meg ezen. Egy tucat körülbelül. Egy tucat. És másik majd 800 végrehajtotta a parancsot. Másik majd 800 ott maradt a sorban, és végrehajtotta azt a parancsot, aminek a parancs kiadása pillanatában tisztában lehetett vele, hogy ez a parancs ez embertelen. Hogy ezzel nem lehet azonosulni. Mert Trapp parancsnok úgy adta ki a parancsot, hogy ő maga se tudott azonosulni ezzel. És megadta a lehetőséget embereknek, hogy akik nem tudnak azonosulni, azok lépjenek ki. Ennek ellenére majd 800 ember úgy vállalta a parancs végrehajtását, hogy tudta, hogy ez egy olyan parancs, ami vállalhatatlan. Hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges ez? Ez a nagy kérdés. Hogy lehetséges ez? És persze azért nagy kérdés, mert rögtön felmerül az a kérdés, hogy vajon mi mit csináltunk volna ilyen szituációban? És vajon mi mit csinálunk kevésbé drámai szituációban? És a kevésbé drámai szituációkban végzett kísérletek azt mutatják, hogy bizony mi is ott maradtunk volna a sorban, és elmentünk volna Józsefóba. És akik elmentek, azok közül számos fizikailag beteg lett attól, amit ott csináltak, ugyanis tényleg az a mészállás következett be, amit a Trapp tartott. Az utcán, a házakba berontva lődözték le az embereket. Halomra lődözték az embereket. Ezt kellett csinálnia ezeknek a katonáknak. És ettől fizikailag betegek lettek, volt, aki idegbeteg lett, volt, aki hányt, volt, aki teljesen neurotizált lett. Persze sajnos csak az első alkalommal. Utána szép lassan hozzászokott ez az ászlóval, és több ilyen bevetésen is részt vett. Tehát kollégák, térjünk vissza oda, hogy miért? Miért nem álltak föl többen? Most magunkat úgy képzeljük el, persze mi azt mondtuk volna, hogyha nem kell nagyon félni attól, hogy főbelőnek ott a helyszínen, hogyha megbízunk a parancsnokunkba, hogyha, tételezzük föl, hogy ezek a kikötések mind élnek. Tehát azt gondolnánk, hogy fölálltunk volna, és kiléptünk volna, és azt mondjuk, hogy mi ezt nem csináljuk. Nem léptünk volna ki, kollégák. Nem léptünk volna ki. És erre két magyarázatot ad az a kutató, aki ezt az esetet vizsgálta kognitív pszichológiai szempontból, tehát nem történeti szempontból, nem jogi szempontból, hanem egyszerűen döntési mechanizmusok szempontjából, erkölcsi döntési mechanizmusok szempontjából. És az a két mechanizmus az itt van. Az egyik az alapértelmezett hatalma, a másik a cselekvés, mulasztás, torzítás. Hogy lehet itt értelmezni ebbe a szituációba? Ugye mi volt az alapértelmezés? Mit kérdezett Trapp? Ki az, aki nem tud azonosulni? Az álljon ki. Tehát az alapértelmezés az volt, hogy ott állunk a sorban. Vagyis ahhoz kellett valamit csinálni, hogy szervdonorrá váljunk, ahhoz kellett valamit csinálni, mint itt az esetben, hogy az alapértelmezést megváltoztassuk. És az alapértelmezés megváltoztatásához erőfeszítés kell. És az alapértelmezésnek iszonyú erős nyomása van, képes egy ilyen kérdést is megváltoztatni. Vagyis az volt az alapértelmezés, hogy benne állunk a sorba, ahhoz kellett erőfeszítés, hogy kilépjünk, a többlet erőfeszítés más eredményt hozott, mint hogyha fordítva. Trapp azt kérdezte volna, hogy aki tud azonosulni a feladattal, aki végre tudja hajtani a feladatot, az lépjen ki. Egész más lett volna az eredmény, mondja ez a kognitív kutató. És valószínűleg igaza is van. A másik, ami itt működött, az pedig a cselekvés mulasztás torzítása. Ha nem csinálok semmit, ott állok bent a sorba, akkor lehet, hogy rosszul járok. De sokkal kevésbé érzem magamat rosszul, ha így járok rosszul, mint ha kiállok, és utána lesz valami bántódásom, és azzal járok rosszul. Oké? Következésképpen inkább maradok bent, nem csinálok semmit, és ha rosszul járok, de mégsem lesz annyira rossz érzésem utána, mintha kiálltam volna, csináltam volna valamit, és úgy jártam volna rosszul. Kollégák, ugye mi volt a kérdés, amielőtt vetítettem az eskísérletről szóló filmet? Ki az, aki tudja követni angol nyelven fordítás nélkül? Mihez kellett tehát felemelni a kezet? Ahhoz kellett felemelni, hogy valaki elmondja, hogy ő tud annyira angolul, hogy tudja követni. Ha én úgy teszem fel a kérdést, és ki az derül ki, hogy nagyon durván egyharmad, talán kevesebb, mint egyharmad, aki ezt vállalta kézfelemeléssel. Ha úgy teszem fel a kérdést, hogy ki az, aki nem tudja követni angol nyelven a videót, akkor ebből következően kétharmadnak kellett volna föltenni a kezét. Maguk szerint feltette volna kétharmad a kezét? Soha nem tette még föl kétharmad a kezét. Soha. Soha az életben. Következésképpen az egyetlen mód, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy a többség tudja-e követni vagy sem, az, hogy azt a kérdést teszem föl, hogy ki az, aki tudja követni, és ezért nincs szüksége. Vagyis a default az az, hogy van fordítás. Az a default. Értik? Nagyon fontos. Ilyen banális, egyszerű kérdésbe. Itt magunk érzékeljük, hogy micsoda különbség van a között, hogy azért kell föltenni a kezemet, hogy legyen fordítás, vagy azért kell föltenni a kezemet, mert értem, és nincs szükségem. Ez tehát a kognitív kutató által adott magyarázat erre a jelenségre. Nézzék meg, hogy erre a jelenségre nem lehet azt a közhelyszerű történelem szemléleten alapuló magyarázatot adni, hogy itt vannak a gonosz emberek, itt vannak a megtévesztett emberek, itt vannak a kényszer által parancsra cselekvő emberek, akik bármilyen gonoszságot meg tudnak csinálni. És akkor semmi más nem kell, mint hogy mindenki elmondja, hogy parancsa tette, Trapp is parancsa tette, az ő parancsnak is parancsa tette, a parancsot egyébként tudhatóan Himmler adta ki a főhadiszálláson. Himmler is parancsa tette, és végül is egyetlen gonosz van Hitler. Ugye? Ez a közhelyszerű kép. Nem. Kollégák, nem működik ez a közhelyszerű kép. Bennünk van a gonosz. Ezek teljesen normális emberek voltak. Ezek, akiket itt látunk, Hamburgból toborzott, sorozott kényszer sorozás természetesen. Sorozott katonák voltak, teljesen normális emberek. Pékek, hentesek, hivatalnokok, postai alkalmazottak, viceházmesterek, akiket szerettek a környezetükben, akiket kedves, normális embernek tartottak, akiket kedves apukának tartottak, a kedves nagypapának tartottak, akiket szeretett a közösség, akik a közösségért tettek, akik felelősen cselekvő emberek voltak. És van egy szituáció, és ezek a felelősen cselekvő emberek a legszörnyűbb hóhér munkát képesek elvégezni. Kollégák, amíg nagyon-nagyon jó indokunk nincs, addig higgyük azt, hogy azok ott mi is lehetnénk. Most más a történelmi szituáció. Nem Hamburgban élünk, de mi is lehetnénk. És mi ugyanúgy lőnénk az embereket, mint ezek. Ugyanúgy. Ez a többenetes. Ugyanúgy. Milyen tanulság adódik ebből? Az a tanulság adódik, hogy ha megfelelő szituációba kerülünk, akkor alkalmasint jól belátható, rossz válaszokat adunk. És bárki rossz válaszokat fog adni. Ebből az a következtetés adódik, hogy egy vezetőnek, aki felelős a szabályozásért, Meg kell akadályoznia, hogy olyan szituációk legyenek, amiben majd rossz válaszok születnek. Vagyis olyan módon kell megválasztani az alapértelmezést önöknek vezetőként, mindenben, majd erről beszélni fogunk még részletesen, hogy ezek a megfelelő válaszokat produkálják. Olyan módon kell megválasztani a cselekvés és a nem cselekvés közötti viszonyokat, hogy ezek a megfelelő válaszokat produkálják. Tehát kollégák, nem azt kérdezzük, amikor kimegyünk az építkezésre, nem azt kérdezzük, hogy volt-e valami esemény, és akkor meséld el, ha volt, hanem meséld el, mi történt, és abból ki fog derülni, hogy mi volt az esemény. Oké? Ez óriási különbség. Ez óriási különbség. Egy építésvezető tájékozottsága azon múlik, hogy mindig beszélteti az embereket, és tájékozódik, vagy csak akkor beszélteti, ha van olyan esemény, amiről nekik beszélniük kellene. Mert különben azt fogjuk tapasztalni, amit az egyszeri szülő, én, tapasztal a gyerekeivel kapcsolatban. Na, mi történt az iskolában? Mi erre a válasz? Semmi. Kérem szépen, 200 iskolanap elmúlik úgy, hogy semmi nem történik. Van ilyen? Nincs ilyen. Rossz a kérdés természetesen. Rossz a kérdés. Rossz a kérdés. Ha ezt az egész kérdést úgy teszem föl, hogy mesélj a nyelvtanuláról, vagy mesélj a matekóráról, vagy megjött-e a bolyai versenynek az eredménye, hogyan értékeltétek a házi feladatot, amit itthon csináltál, stb. Akkor egészen más az eredmény. Akkor történt valami. Ugye nyilvánvalóan nem azért történt a szónak a legszorosabb értelme, mert én másképp kérdeztem. Azért meséli el. És ugyanez a feladata egy ellenőrzési feladatkörrel ellátott építésvezetőnek. Ugyanez a feladata egy minőségbiztosítási felelősnek. Hogy úgy kérdezzen, hogy abból olyan válaszok szülessenek, amelyek informatívak. Jó, kedves kollégák, a következő órán ezt a témát folytatjuk. Van-e kérdésük a ma tárgyalt konformizmussal, konformitással, cselekvés, mulasztástorzítással, illetve alapértelmezéssel kapcsolatban? Nincs? Köszönöm a figyelmüket, jövő héten találkozunk.